Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok, és mai vendégemmel a skandináv életérzésről beszélgetünk, arról, hogy hogyan élhetjük át mindezt Budapest szívében, egy kávézóban és pékségben. Vajon milyen hozzáadott értéke lehet a belső enteriőrnek, a minket körülvevő tárgyaknak, és mit tud nyújtani nekünk egy letisztult, új hullámos szemléletű skandináv kávézó a budapesti mindennapos rohanásban. Vendégem Sárkozi Marian, a Norma Grand Café és pékség egyik tulajdonosa. Üdvözöllek, Marian!
Sziasztok, szia Edit!
Nos, a skandináv konyhára, ha gondolok, akkor egész biztos, hogy a szakácsok jutnak először eszembe, hiszen a svédek, a norvégok, a dánok a szakácsversenyeken az utóbbi 10 évben rendre elviszik a prímet. Így volt ez a Bocuse-d'Or versenyeken is, és ami még eszembe jut, a koppenhágai Noma étterem, ami világ első volt sokáig, aztán átvette tőle a stafétabotot, a szintén koppenhágai Geránium. Mit tud egy pékség mutatni a skandináv konyhából?
Mi a pékséggel és a kávézóval inkább a skandináv életérzést szeretnénk átadni, vagy eljutatni az emberekhez. Ami nagyon fontos számunkra, és példamutató Skandináviában, az a minőség, a sallangmentesség, és az a természetesség, amivel hozzáállnak az életükhöz is, de az ételekhez is, nyilván nem véletlen az ő diadalmas győzelmük a versenyeken sem, de itt nem annyira a high-end gasztronómia a cél a mi vendéglátó egységünkben, hanem az egész életérzésnek a közvetítése.
Miért fontos ez nektek?
Mi sokkal jobban érezzük magunkat egy ilyen közegben, ahol nem a külsőségekre adnak, ahol a kevesebb tényleg több, és nem a még ezt-azt aggassunk magunkra, a tányérra, az étlapra, pakoljunk bele a kávéba, hanem mindent a lehető legtermészetesebben próbáljunk meg előállítani, felhasználni és a vendégeknek adni. Nyilván ez az ételektől, italoktól kezdve az interiőrön keresztül mindenen tetten érhető.
Ahhoz, hogy te azt tud állítani, hogy mi ezt szeretjük, és ezt szeretnénk átadni, abból az következik számomra, hogy te sokszor megélted ezt a skandináv hangulatot, voltál Skandináviában, honnan jött az impulzus, honnan szedted magadra mindazt a tudást, amit most képviseltek?
Férjemmel építész hallgatóként voltunk még kint Dániában, egy néhány hetes építész hallgató táborban, és ott ragadott meg először ez a természettel való együtt létezés, gondolkodás, a közösség ereje, hogy mennyire fontos, hogy mennyire hisznek a közösségben. Akkoriban még számunkra meglepő volt, hogy teljes bioboltok léteznek, és nekünk is építészhallgatóknak, akik mondjuk az itthoni büdzsénkkel inkább a spóroláshoz voltunk hozzászokva, nekünk is reggelente biotejet adtak, és már akkor ez volt a természetes, hogy mindenből a legjobbat és legtermészetesebbet fogják adni nekünk is, a vendégeknek. Később pedig visszamentünk több tanulmányútra, már ilyen szemmel is. Pékség tanulmányúton is voltunk, de többször látogattunk el Svédországba csak turistaként és a hangulat kedvéért.
Gondolom, te be se tudsz már venni úgy egy vendéglátóhelyre, hogy onnan ne próbálj valami inspirációt magadra szedni, vagy azt átültetni valamilyen módon.
Abszolút, igen, a jó és a rossz tapasztalatok mind-mind hozzáadnak a saját vállalkozásainkhoz.
2 éve nyitottatok, már nem nagyon szeretünk beszélni a Covidról, de hát azért mégiscsak egy nagyon-nagyon nehéz időszakban nyitottátok meg az üzletet. Bátorság kellett ehhez.
Igen. Egyrészt a Covid előtt már létezett a pékségünk, ami pont a Covid-dal egy nagyon jó, nagyon szerencsés helyzetnek bizonyult. Az most tavasszal volt 4 éves, tehát az aztán abszolút a Covid idején volt az első szülinapunk, amikor tulajdonképpen minden vendéglátóegységnek zárva kellett lenni, de ugye mi alapvető élelmiszert állítottunk elő, így megtehettük azt, hogy a boltot kiürítettük, kinyitottuk a szép tavaszi időjárásba az ajtónkat, és egy asztalról árusítottunk a vendégeknek, anélkül, hogy be kellett volna lépniük az üzletbe, de a mindennapi kenyerükért nagyon nagy örömmel jöttek le. Nyilván a kenyér mellett a néhány jó szó, az emberi interakciók ugyanolyan fontosak voltak. És valóban, amikor a COVID látszólagos elmúlásával a Norma Grand egység nyitásán gondolkodtunk, akkor azért benne volt a fejünkben, hogy ha újra ilyen karantén szituáció lesz, újra be kell zárni a vendéglátó részeket, akkor azért külön tudjuk választani az elviteles részt, hogyha nem tudjuk megvendégelni az embereket, akkor is tudjunk üzemelni úgy, hogy a környéken lakók el tudjanak vinni tőlünk haza pékárut, vagy élményt, kávét. Úgyhogy ez abszolút benne volt a fejünkben, de nagyon bíztunk benne, hogy olyan jellegű lezárás nem lesz egy jó idejük, mint amit átéltünk 2020-21-ben.
A finnek szerint az élethez nélkülözhetetlen a bátorság, az a kurázsi, ami kiragad a hétköznapokból és kimozdít a komfortzónádból. A finnekre jellemző életfelfogás, életérzés a sisu, ami arra buzdít, hogy kitartóan haladj előre, még a kudarcok ellenére is, és ha így teszel, előbb-utóbb el fogod érni a célod. Nem kell sokat beszélni, inkább tedd a dolgod, és különösen figyelj oda a tested ellenálló képességére. Ezért sem maradhat ki a fagyos időben a szaunázás a finn hétköznapokból. Akkor tulajdonképpen adott egy új szemléletet nektek, egy új működési stratégiát arra, hogy hogyan képzeljétek el ezt a jóval nagyobb vendéglátóhelyet.
Igen. Mi nekünk a COVID egy nagyon nagy és nagyon sok szempontból pozitív tanulság volt. Nem csak a magánéletünkben, hogy mennyire elfelejtünk a mindennapi rohanásban magunkra figyelni, mennyire kevés időt töltünk együtt, vagy az igazán fontos dolgokkal, ami a COVID kényszer helyzetében ugye felerősödött. A vendéglátás terén is sok tapasztalatot, és egyébként bizonyos helyzetekben pedig előrelépést adott. Például a budaörsi kis kávézónkban elkezdtünk szintén kenyeret árulni, elviteles üzemmódra átálltunk, és amikor már jöhettek a vendégek, és leülhettek nálunk, akkor ezt nagyon meghálálták, és abszolút megerősödve jöttünk ki a COVID-ból.
Amikor a Margit körúton gyakran állok a dugóban, akkor ott megyek el sokszor előttetek, és úgy vágyakozom arra, hogy de jó lenne ott bent lenni, hiszen egy nagy, hatalmas üvegpanoráma, gyakorlatilag egy kirakat az egész vendéglátóhely. Milyen előnyei vannak ennek? Vannak-e hátrányai?
A hátránya talán az, hogy a Margit körúton azért elég erős a mentőforgalom. Sokszor a szirénázás miatt kell megszakítani egy-egy beszélgetést, vagy egy-egy mondatot, de nem igazán érzünk hátrányt ebből. Nagyon-nagyon szeretjük ezt az épületet. Ugye nyilván az építész végzettségünk is hozzátesz ehhez a szeretethez, illetve az egész millenáris parkot, vagy Szélkapu parkot egy nagyon-nagyon előre mutató és hiánypotló beruházásnak tartjuk, és egy nagyon-nagyon jó nyugati jellegű park jött létre. Nagy örömmel láttuk, hogy sikerült kimozdulni a síkokból. Nem egy füvesített, itt-ott leburkolt parkot kaptak a budapestiek, hanem egy mozgalmas, izgalmas teret, ami jól használható.
Hogy vagytok ti ott szinergiában a környezetetekkel? Mi az, amit ebből tudtok használni? Mi az, ami úgy beépült, vagy nagyobb lehetőséget adott a ti kávézótokhoz is, vagy a vendégek számára?
Nagyon szeretnénk azt hinni, hogy a parkba látogatóknak is egy biztos pontja vagyunk, vagy támasza vagyunk, hogy akár elviteles kávéval elsétálnak a parkba. Azon kívül, hogy csodálatos a környezet, és szívesen ülnek le az emberek egy ilyen környezet peremén. Magát a parkot a vendéglátáshoz nem nagyon tudjuk használni, ugye nem lehet kivinni az edényeinket, a szemetelés miatt is elég szigorúak az elvárások, viszont vannak a millenáris parkkal együttműködéseink, például évi egy rendezvény, egy idén került először megrendezésre a belbudai piknik, amit fogunk ismételni évente. Ilyenkor pont a parkban való létünket próbáljuk megragadni, és egy piknik formájában az embereket arra buzdítani, hogy minket, illetve a parkban lévő többi vendéglátóegységet is a parkban is élvezzék, vagy használják kulturális programokkal, szabadtéri kiállításokkal, könyvbemutatókkal, koncertekkel fűszereztük mindezt, úgyhogy jövőre már hagyományteremtő jellegű lesz.
És hogyha a parkból most visszalépünk az épületbe, az épület belsőjébe, ugye említetted, hogy építészek vagytok mindketten a férjeddel. Ti álmodtátok meg a belső tereket, azt az enteriőt, ami körbeveszi ott a belépőt?
Igen, egy nagyon szerencsés helyzetben voltunk, ugyanis az épületet kész tervekkel, de abszolút befejezetlenül kaptuk meg. Az épület szerkezeteken és a beépített nyilázárokon kívül teljesen üres volt, még ajzatbeton sem volt az épületben, úgyhogy teljesen rugalmasan tudtuk megtervezni a belekerülő funkciónak megfelelően a tereket, és ezt nagyon élveztük, ezt a munkát, és igen, az utolsó belső építészeti elemig ez a saját kezünk, vagy saját ízlésünk szerint alakult.
Hogyan jön vissza a skandináv stílus, a skandináv életérzés?
Talán a leginkább, amit az elején mondtam, ez a letisztultság. Nem szeretünk díszíteni. Úgy gondoljuk, hogy a kevesebb tényleg több, és nem a díszekkel, vagy a nagyon markáns interiőr elemekkel kell megtölteni egy teret, hanem azt majd a közösség, a társaság, az emberek, és a benne ülők, vendégeskedők és dolgozók fogják megtölteni, és a mi szerepünk az az, hogy egy minél semlegesebb, minél tisztább és csendesebb környezetet adjunk ehhez. Inkább vizuális tisztaságra és vizuális zajmentességre gondolok. Igen.
A dán életérzés a hügge egy hangulatról szól. Arról, hogy teljesen mindegy, hogy éppen a lakásunkba bekuckózva egyedül kortyolgatjuk forró teánkat, vagy együtt töltjük az időt szeretteinkkel, éljük meg azt a pillanatot és lassítsunk. Biztonságban, védve a világtól élvezzük a magányt vagy a társaságot otthonunk meghitt melegében, ahol végre elengedhetjük magunkat és lazíthatunk. A hügge a környezetünkre való figyelés és a körülöttünk lévő hangulatos légkör megteremtésére buzdít. Az életérzésnek nélkülözhetetlen elemei a társasági élet, a nagy-nagy ölelések, a kandalló melege, a gyertyafénye, a fából vagy kerámiából készült tárgyak és a természet közelsége.
Amikor az ember kitalálja azt, hogy egy skandináv kávézót szeretne létrehozni, akkor szerintem az egyik legnagyobb feladat azon túl, hogy megálmod mindent és pénzügyi tervet és stratégiát készít, hogy megtalálja azokat az embereket, partnereket, akik ebben az értékláncban végig tudják őt kísérni, vagy meg tudják valósítani mindezt. És ugye itt most nem csak a tulajdonosokról beszélünk, hanem a kollégákról, akik akár találkoznak közvetlenül a vendéggel, vagy azokról a beszállítókról is beszélhetünk, akikkel ti együtt tudtok gondolkodni ebben. És akkor kezdjük mindjárt a kávéval.
Igen, a kávé egy viszonylag egyszerű ügy volt, hiszen nekünk már korábban is voltak specialty kávézóink, és ez lehet, hogy viszonylag kevesen tudják, hogy a specialty kávézás ausztrál gyökerekkel rendelkezik. Amerikában, majd Angliában és a skandináv országokban terjedt, ugye skandináv országokban nagyon-nagyon fontos a kávé, rengeteg kávét isznak, ami az angoloknál a te, az a skandinávoknál általában a kávé szokott lenni, úgyhogy a specialty kávé és a skandináv kultúra az kéz a kézben
itt találkozott. Járnak.
Igen.
Milyen kávét isznak a skandinávok?
Ők leginkább kávét isznak, és hogyha bejönnek bárhol a világon egy vendéglátó helyre, akkor azt mondják, hogy kérek egy kávét. És hogyha mondjuk a mi kultúránk, egy picit, hogy mi máshogy közelítjük meg a kávét, Magyarországon alapvetően a teljes kávé fogyasztása az alap, de a svédek mondjuk ezen állandóan megrökönyödnek, hogy mi az, hogy milyen kávét? Egy kávét kérek. Ami náluk egyébként egy Bécs brew szokott lenni általában, egy sok vízzel tea jellegűre készített ital, kávéitalt jelent.
Sikerült ezt meghonosítani a magyar közönség körében is?
Igen, természetesen árulunk Bécs brew-t is, hidegen áztatott kávét is, cold brew-t is árulunk, és mindenkinek megvan a közönsége. Én magam részéről sokszor tejjel iszom a kávét, de vannak batch brews vagy cold brews időszakaim is, sőt, egy nagy kedvencem nyaranta az espresso tonic.
Mesélj róla! Ez skandináv specialitás?
A specialty kávét kultúrához tartozik, nem tudom, hogy van-e megjelölt gyökere, hogy honnan vette át a többi hely. Ennek a nevében minden benne van, espresszót tonikkal öntünk fel, és mindezt jégen tálaljuk, vagy készítjük, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas ital. Mi több helyünkön rozmaringot is teszünk bele, illetve most a Norma Grandban egy gránátalmás rozmaringos verzió érhető el. Nagyon különleges és nagyon finom, illetve nagyon megosztó. Tehát van akinek kicsit olyan, mint a koriander, valakinek vagy kifordul a kezéből, igen, vagy rajong érte.
Érdekes, amit említettél, hogy periódusaid vannak a kávéfogyasztásban, és tényleg ezt magamon is érzem, és nem csak arról van szó, hogy nyáron a hideg kávét szeretem, vagy a jeges kávét valamilyen módon elkészítve, hanem tényleg vannak olyan korszakok, amikor az ember azt érzi, hogy kicsit telítődött, kicsit másképp zajlik az élete, kicsit sok a nyomás, először próbál minél több kávéhoz nyúlni, aztán érzi, hogy nem ez lesz a segítség, hanem át kell alakítani azt a szemléletet, ahogy megéljük a napjainkat, és tényleg akkor lehet ilyenkor akár edukálni a hozzátok látogatókat.
Igen, az edukáció az minden esetben fontos nálunk a kávéitalok mellett, és a kávéitalok elkészítési módja mellett az ételeknél is ugyanúgy fontos. Például sokszor a batch brew helyett a vendégek amerikánó kávét szeretnének kérni. Ilyenkor, ha szerencsés esetünk van, és van rá időnk, akkor a barista vagy a pultos el tudja magyarázni, hogy miért érdemes megkóstolni az amerikánó helyett a batch brew-t. Sőt, az egész kávékultúránk olyan, hogy még mindig van, akinek újdonság a specialty kávé. Ugye ez egy világosabb pörkölési kávé, sok természetesség marad a kávéban, nincsen keserűre pörkölve a kávébab, így sokkal több sav marad benne, sokkal több íz marad benne. Ugye a specialty kávékon, hogyha valaki otthonra vesz mondjuk egy zacskó kávét, akkor is rá van írva, hogy milyen ízjegyeket lehet benne felfedezni, a csokoládétól, a sárga barackon át rengeteg ízjegy bújhat meg a kávégyümölcsben, ami területtől és feldolgozási módtól függően megmarad a kész kávéitalban is. De ez is sok mindenkinek még újdonság van, aki csak betér egy eszpresszóra, azt hiszi, hogy fog kapni egy olaszos pörkölésű, vagy bécsi pörkölésű keserű eszpresszót, és visszaadja, hogy hát ez rossz, vagy savanyú. Illetve aki nem ismeri ezt a kávét, és mondjuk az első teljes kávéját kéri, sokszor visszaadja, hogy romlott a tej. És el kell neki magyarázni.
És itt indul el az edukáció
így
akkor.
Van, hogy nem a tej romlott, a kávé savanyúbb, de ehhez nagyon-nagyon hamar hozzá lehet szokni, és én már abszolút nem érzem savanyúnak a kávét, sem tejjel, sem tej nélkül, de ezt sokszor el kell mondani az embereknek. Ugyanúgy, mint ahogy azt is elmondjuk, hogy amikor keresik a cukrot, mi nem adunk cukrot a kávé mellé, de a kávézóban ki van téve mindig cukor, de hogyha van rá alkalmunk, akkor megpróbáljuk meggyőzni a vendéget, hogy csak kóstolja meg cukor nélkül. És aki eljut idáig, általában azt szoktam mondani, hogy hát ebben tényleg nem kell cukor, hiszen nincsen úgy túl pörkölve, megkeserítve a kávé.
Szerintem is így van, aki egyszer megérzi ennek az ízét, a cukor nélküli kávénak az ízét, az vágyik erre a természetességre.
Igen.
Akkor most szerintem tartunk egy kis kávészünetet, és utána a szünet után folytatjuk a beszélgetést Sárközi Mariannal, aki a skandináv kávézójukról és a pékségükről mesél majd nekünk a szünet után. Várunk benneteket vissza.